Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Pápai katekézis. A jó megkülönböztetés jele a hála, a béke, a belső szabadság és Isten tisztelete. A pápa a vatikáni alapítványokat a kúria gazdasági szerveinek ellenőrzése alá vonja. Ferenc pápa a vezetők a békéért tagjaihoz. A háború a gyengeség jele.
Ferenc pápa szerdai katekézise. A jó megkülönböztetés jele a hála, a béke, a belső szabadság és Isten tisztelete. A hidegebbre fordult idő miatt első alkalommal a 6. Pál aulában tartotta meg Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatást, folytatva a megkülönböztetésről szóló katekézisét. Emberi döntéseink hatása az időben bontakozik ki, ezért is fontos hatásaik gondos megfigyelése, mert azok utólagosan vagy megerősítik, vagy éppen cáfolják meghozott döntéseinket. A helyes megkülönböztetés utólagos jelei az örömteli hálaadás, a lélek békés nyugalma, a szív szabadsága és az Isten iránti bizalom gyarapodása.
Nel processo del discernimento è importante rimanere attenti anche alla fase che immediatamente segue la decisione presa.
A megkülönböztetés folyamatának fontos eleme, hogy figyelemmel kísérjük a döntéseinket közvetlenül követő időszakot, keresve a megerősítő vagy éppen cáfoló jeleket. A pápa kiemelte, hogy nem csak a döntés közvetlen meghozatala igényel alapos megfontolást, figyelmet és imádságot, hanem követnünk kell a döntés kibontakozásával járó jeleket is, mert az életben a helyes döntések mellett vannak nem jó döntések is, és ezeknek is vannak jelei, amelyek tagadják, vagy éppen megerősítik döntéseinket. Az idő tehát alapvető szempont ahhoz, hogy felismerjük Isten hangját sok egyéb hang mellett. Egyedül ő az idők ura, ez jelzi eredetiségét, ami megkülönbözteti a nevével sikertelenül fellépő utánzatoktól. A megkülönböztetés jó lelkének egyik jellemzője, hogy tartós békét közvetít. Ha mélyreható elemzés után hozunk döntést, mely tartós békét ad, ez annak a jele, hogy jó úton járunk. Ez a béke ugyanis harmóniát, egységet, lelkesedést és buzgóságot hoz, így jobban jövünk ki a megkülönböztetés folyamatából, mint ahogy beléptünk. A Szent Atya példaként említette meg, hogyha döntésünk révén fél órával többet szánunk az imára, és ha a tapasztalatunk szerint így jobban éljük meg napjainkat, derűsebbek vagyunk, kevésbé szorongunk, nagyobb gonddal és nagyobb örömmel végezzük munkánkat, sőt, még a nehéz embereinkkel való kapcsolataink is oldottabbá válnak, akkor ezek mind fontos jelek, amelyek meghozott döntésünk helyességét igazolják. A lelki élet körkörös jellegű. A jó döntés életünk minden egyéb részének javára válik, mint részvétel Isten teremtői karizmájában. A tapasztalat erejében felismerhetünk néhány fontos szempontot, amelyek segítenek a döntés követő időszak értelmezésében, döntésünk helyességét illetően, hiszen a követő időszak megerősítheti döntéseinket. Ezekről már korábban is szólt egyéb helyütt a pápa, de most rendszerezi őket.
Un primo aspetto è se la decisione viene considerata come un possibile segno di risposta all'amore e alla generosità che il Signore ha nei miei confronti.
Az első ilyen szempont, hogy vajon a meghozott döntésünk válasz-e az Úr irántól tanúsított szeretetére és nagy lelkűségére. Hogy nem félelemből, nem érzelmi zsarolásból vagy kényszerből fakad, hanem hálaadásként születik a kapott jóért, ami arra készteti a szívet, hogy az Úrral való kapcsolatát nagy lelkűségben élje meg. Egy másik fontos elem annak tudata, hogy az ember a helyén érzi magát az életben. Ez pedig a nyugalom. A helyemen vagyok. Így aztán egy nagyobb terv részesének érzi magát, amihez szívesen hozzájárul a maga részéről. Példaként említette meg a pápa az ellipszis alakú Szentpéter tér két különböző helyű fókuszpontját, ahol állva a Bernin építette négyes oszlopsor tagjai tökéletesen fedik egymást. Hasonlóképpen az ember akkor ismerheti fel, hogy megtalálta a keresett helyes megoldást, amikor rendezettebbé válik a napja, egyre összefogottabbnak látja különféle érdekeit, és a felmerülő nehézségekkel könnyedén, megújult energiával és lelki erővel tud szembesülni. Mindez annak a jele, hogy jól döntöttünk.
Un altro buon segno, per esempio, ti conferma il fatto di rimanere liberi nei confronti di quanto deciso.
Egy másik igazoló jel, folytatta a pápa, abban áll, hogy szabadok maradunk döntéseink tekintetében, készen arra, hogy azokat újra megkérdőjelezzük, sőt akár fel is adjuk, esetleges száfolatuk láttan. Mindig keresse bennük az Úr lehetséges tanítását. Ő persze nem akar megfosztani minket attól, ami kedves nekünk, hanem hogy szabadon, ragaszkodás nélkül éljük meg azt, hiszen egyedül csak az Isten tudja, mi az igazán jó nekünk. A birtoklás a jó ellensége, és megöli a szeretetet, vigyázzatok erre, intett a pápa a birtoklás veszélyére. A családon belüli erőszak számos esete, amiről sajnos gyakran hallunk, szinte mindig a birtoklási vádból fakad, hogy uraljuk mások érzelmét, abszolút biztonság kereséséből kiindulva, amely aztán megöli a szabadságot, elfojtja az életet, és pokollá teszi azt. Az ember csak szabadságban tud szeretni, ezért teremtett minket az Úr szabadnak, hogy akár nemet is mondjuk neki. Ha felajánljuk neki, ami a legdrágább számunkra, az éppen a mi érdekünk, és ezt teszi lehetővé számunkra, hogy a lehető legjobban és igazán ajándékként éljük meg azt, amit ő adott nekünk, ingyenes jósága jeleként, jól tudva, hogy életünk egésze az ő jó indulatú kezében nyugszik.
È quello che la Bibbia chiama il timore di Dio, cioè il rispetto di Dio.
Ezt nevezi a Biblia Isten félelemnek, vagyis Isten iránti tiszteletnek, nem mintha Isten megijesztene, de a tisztelet elengedhetetlen feltétel a bölcsesség ajándéka elfogadásának. A félelmes tisztelet az, ami előzi az összes többi félelmet, mert a mindenség urára irányul. Előtte már semmi sem nyugtalaníthat. Ennek igazolására idézte Ferenc pápa Szent Pál apostol ámulatba ejtő tapasztalatát. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is lenni. Mindig mindenhez hozzászoktam, ahhoz, hogy jól lakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselik abban, aki erőt ad. Ez egy szabad ember, aki áldja az Urat, ha jól mennek a dolgok, és akkor is, amikor nem. Legyen áldott, és haladjunk tovább, mondta a pápa. Alapvetően fontos mindezek felismerése a jó döntéshez, és arról is biztosít minket, amit nem tudunk ellenőrizni vagy előre látni, mint az egészség, a jövő, szeretteink sorsa és a terveink. Bízzuk magunkat a világegyetem urára, aki végtelenül szeret minket, és tudja, hogy vele együtt valami csodálatosat és örökké valót építhetünk.
Andiamo avanti, sempre cercando di fare delle decisioni così, in preghiera, sentendo cosa succede nel nostro cuore.
A szentek élete mutatja ezt nekünk a legszebben. Éppen ezért mindig haladjunk előre, igyekezünk ilyen döntéseket hozni az imádságban, megérezve, hogy mi történik a szívünkben, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
A pápa a vatikáni alapítványokat a kúria gazdasági szerveinek ellenőrzése alá vonja. Ferenc pápa motu propriót adott ki a kúriai intézményekben alapított és eddig bizonyos közigazgatási autonómiát élvező alapítványokra vonatkozóan, kiterjesztve az új szabályozást a Vatikán városállamban székhellyel rendelkező szervezetekre is. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Ferenc pápa Lukács evangéliumából vett idézettel kezdi motu proprióját. A motu proprio a pápa saját kezdeményezésére, nem valakinek a kérvénye alapján kiadott törvény vagy közigazgatási rendelkezés. A dokumentumot kedden tették közzé, amely olyan jogi személyekről, köztük alapokról, alapítványokról és szervezetekről szól, amelyek a Szentszékhez tartoznak, és szerepelnek a Szentszék gazdasági tanácsa alapokmánya első cikkejének első pontjában említett listán, valamint székhelyük a Vatikán városállamban található. Bár ezek az entitások formálisan különálló jogi személyiséggel és bizonyos közigazgatási autonómiával rendelkeznek, el kell ismerni, hogy jelentős szerepük van a Péter utódja szolgálatában álló kúriai intézmények céljainak megvalósításában. Ezért, ha csak az ezeket létrehozó előírások másként nem rendelkeznek, ezek is a Szentszék közjogi szervei, írja a pápa motu propriójában. Következésképpen, mivel világi javaik az apostoli Szentszék örökségének részét képezik, szükséges, hogy ne csak a kúriai intézmények felügyelete alá tartozzanak, amelyektől függenek, hanem a római kúria gazdasági szerveinek ellenőrzése és felügyelete alá is. Így módon a fontos jogi személyek egyértelműen megkülönböztethetőek lesznek más alapítványoktól, egyesületektől és non-profit szervezetektől, amelyek magánszemélyek kezdeményezésére születtek, és alapvetően nem járulnak hozzá a kúriai intézmények céljainak megvalósításához. A fennálló alapvetően fontos jogi személyeknek a motu proprio rendelkezéseinek 2022. december 8-i hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül kell megfelelniük az előírásoknak. A motu proprio 8 cikkelyből áll. A 3. a gazdasági és pénzügyi kérdések felügyeletével és ellenőrzésével foglalkozik. Megállapítja, hogy a gazdasági titkárság az alapszabályának megfelelően felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a jogi személyek felett, és hatáskörén belül elfogadja vagy javasolja a jogi személyek által hozott javaslatokat, amelyek a bűncselekmények megelőzésére és leküzdésére irányulnak. A 4. és 5. cikkely a számviteli nyilvántartást és az információcserét szabályozza. Többek között előírja, hogy a jogi személyeknek a költségvetést és a záró pénzügyi kimutatásokat a gazdasági titkárság által meghatározott határidőn belül kell benyújtaniuk a gazdasági titkársághoz. Továbbá biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági titkárság és a számvevőszék mindig hozzáférhessen a számviteli nyilvántartásokhoz, az igazoló dokumentumokhoz és a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó információkhoz. A 6. cikkely a vagyon feloszlatásával és átruházásával foglalkozik, és meghatározza, hogy a jogi személyt, ha a célja megvalósult, vagy az lehetetlenné vált, vagy ellentétes a törvénnyel, illetve egyesületek esetében, ha a társult létszám csökkenése akadályozza működésüket, milyen eszközökkel zárják le és helyezik felszámolás alá a kúriai intézmény végzésével, amelytől függ. Vatikán Városállam Pápai Bizottsága tekintettel annak szükségességére, hogy a vatikáni székhelyű jogi személyek számára szerves és korszerű fegyelmet biztosítson, kihirdette azt a törvényt is, amely 2022. december 8-án lép hatályba, amely kiterjeszti a motu proprio alkalmazását a Vatikán városállami szervezetekre. A törvény hatálya alól azonban ki vannak zárva a római kúria intézményei és hivatalai, a Szentszékhez kapcsolódó intézmények, Vatikán városállam kormányzósága, valamint a pénzügyi jellegű tevékenységet hivatásszerűen folytató szervezetek. Ezek az intézkedések összhangban vannak a Ferenc pápa által a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban felvázolt reformokkal. A pápa a vezetők a békéért tagjaihoz. A háború a gyengeség jele. A vezetők a békéért elnevezésű civil szervezet tagjaihoz fordulva Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a fegyverek használata a konfliktusok megoldására a gyengeség és a törékenység jele. Rámutatott továbbá, hogy a nevelés döntő fontosságú a béke megteremtéséhez. Ferenc pápa pénteken találkozott a vezetők a békéért nem kormányzati szervezet küldöttségével. A szervezetet 2017-ben Jean-Pierre Raffarin volt francia miniszterelnök indította el, hogy tájékoztassa a közvéleményt a nemzetközi válságokról és elősegítse a békét támogató innovatív kezdeményezéseket. Ferenc pápa beszédében megköszönte a szervezet munkáját, és különösen a római Pápai Lateráni Egyetemen tartott békevándor iskolát. Megjegyezte, hogy a kiengesztelődés formái és a közös értékek mellett a békéhez szükség van a nevelés és a képzés útjaira. Rájöttünk, hogy a háború által fenyegetett emberi családot komolyabb veszély fenyegeti. A béke megteremtésére irányuló akarat hiánya. A béke megteremtése megköveteli tőlünk, hogy kreatívak legyünk, és ha szükséges, túllépjünk a nemzetközi kapcsolatok szokásos sémáin. Egyúttal szálljunk szembe azokkal, akik a háborúra támaszkodnak, a viták megoldásának eszközeként, mondta a pápa. Megjegyezte, hogy az emberi életek feláldozása, a szenvedés és a pusztítás nem a háború mellékhatása, hanem nemzetközi bűncselekmény. A pápa megerősítette, hogy a fegyverek használata a konfliktusok megoldására a gyengeség és a törékenység jele. Ehelyett a tárgyaláshoz, a közvetítéshez és a kiegyezés megkezdéséhez bátorság kell. Az a bátorság, hogy az egyetemes testvériség építőivé váljunk, amely a minden ember törekvésének sokszínűségéből és egységéből merít erőt. A pápa a továbbiakban hangsúlyozta, hogy még nagyobb bátorságra van szükség a közös munkához, hogy megbirkózzunk a legutolsó kihívásával, akik nem elméleti békét, hanem az életreményét kérik. A béke építése tehát olyan fejlődési folyamatok elindítását és támogatását jelenti, amelyek a szegénység felszámolására, az éhezés leküzdésére, az egészség és az ellátás biztosítására, a közös otthon megóvására, az alapvető jogok előmozdítására és az emberi mobilitás okozta diszkrimináció leküzdésére irányulnak. Ferenc pápa azzal zárta beszédét, hogy Isten kegyelmét kérte a vezetők a békért szervezetre és munkájukra. A szervezet 40 kiemelkedő nemzetközi közéleti személyt tömörít, köztük volt miniszterelnököket, minisztereket, a civil társadalom vezetőit és Nobel-díjasokat. Tagjai között van Ban Ki-moon, volt ENSZ főtitkár, az Európai Parlament volt elnöke Hans-Gert Pöttering, a 2015-ös Nobel békedíjas Vided Busamaui. A Pápai Lateráni Egyetemen szervezett béke vándoriskola a béke főbb kihívásai diplomácia, fejlődés, ökológia, nemek és vallás témára összpontosít. Többek között Cesare Pagazzi prelátus, a vatikáni nevelési dikasztérium titkára és Jean-Pierre Raffarin korábbi francia miniszterelnök mutatja be. Az esemény fő előadói közé tartozik Alessandra Smerilli nővér, az átfogó emberi fejlődés előmozdításával foglalkozó dikasztérium titkára, aki szombaton egy kerekasztal beszélgetésen szólt a vallási párbeszéd szerepéről a konfliktusok megoldásában. A vezetők a békéért civil szervezet tagjai a napokban a Pápai Lateráni Egyetemen tartott béke vándoriskola tevékenységében vesznek részt. Küldetésük, hogy valódi békepedagógiát szüljenek. Ez a misszió egyiptomi, libanoni és vietnámi projekteket is magában foglal, és olyan földrajzi területek felé fordul, ahol az emberi méltóságot folyamatosan megsértik, mint például a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.